Összeállt az Oasis gyereke.
Ja, basz, meg egy napon keresztül próbáltam jegyet venni. Igen. Nem voltunk Balatonon, reggeltől estig, és nem tudtam, baszki.
Marad a Libertines, ja. Neked.
Csummer, űrmajmok podcast filmrajongóktól, nem csak filmrajongóknak. Itt vagyok Balázs Tomival.
Hello, sziasztok.
Rajos Marcival.
Oh, hi.
És én Sallai Áron vagyok. Az a 37. adásunk, a nyár után összeállunk újra egy júliusi-augusztusi kihagyás után a nyári filmjeinket megbeszélni. A mai adásnak a témája a nyári filmek, ilyen évszakzáró jelleggel. Ma már az első olyan napon, amikor esik is. Elég esős idő most, van most kint, ahogy éppen veszük fel az adást. Úgyhogy olyan filmekről is szó lesz az adás egyik részében, ami kifejezetten nyáron játszódó, nyárhoz kötődő filmek, illetve a másik felében pedig ajánlani fogunk esetleg olyan filmeket, amiket most a nyár során láttunk, ameddig nem volt adás.
Még mielőtt így belemélyülnénk ebbe a témába, üdv újra Budapesten Áron. Áron visszatért így Milánóból, Erasmusból. Egyébként ott meg is látogattunk, majd lehet, hogy erről is szót ejtünk. Szerintem ezt tudjuk hozni ezzel a témával. Itt van Áron újra köztünk az új frizurájával, ami nagyon királyúan néz ki.
Olyan festői, vagy, mint Milánó, ahol volt, valószínűleg onnan inspirálódott. Bár neki nem kellett sokat.
Köszönöm szépen, zavarba jövök. Meg is akarnám kérdezni akkor ilyen nyitó kérdésként, hogy mi történt veletek a nyáron, ameddig nem láttuk egymást, úgymond, illetve nem hallottak minket a hallgatók, hogy ez a július-augusztus.
Hát én egy szokásomhoz szíven voltam így a Bánkitón végig. Megmondom őszintén, hogy már kicsit azt érzem, hogy nem nekem hozzák össze ezt a line-upot, hogy ez már kezdne az én fesztiválom lenni. Egyre jobban nem értem így ezeket a fellépőket, úgyhogy lehet, hogy majd idő után el kell pártolnom, mert jövőre a 10. alkalom, hogy megyek, úgyhogy lehet, hogy még azt így megnézem, hát ha vissza tudják nyerni így a szívemet. Illetve voltam Szigeten is egy napot, megnéztem a Big Thief-et, ami nagy kedvencem, és voltam Balatonon kétszer is, az egyiknél kifogtuk így a legrosszabb időjárást, amit így nyáron ki lehetett fogni, de azért jól el voltunk gyerekkori barátaimmal, illetve Marcival is voltunk, közösen szapoztunk, nagyon jó időnk volt, meg voltunk Füreden is a bornapokon.
Így van, ittunk egy 3 üveg bort, meg volt zsíros kenyérem, a legjobb dolog szerintem a bornapokban.
És Marci papám, veled mi volt a helyzet?
Voltam Varsóba, képzeld el. Először voltam életemben Lengyelországban, ami amúgy szerintem tök ciki, tekintve, hogy azért voltam már egy pár helyen szerintem. Kurva meleg volt. Vettem egy biciklit, elkezdtem bubit használni, és aztán ez meginspirált, hogy amúgy Budapesten igenis szerintem érdemes biciklizni, meg már egész jól ki vannak alakítva. Ez nem politikai propaganda, de hogy egész jól kilettek, szerintem fel lettek festve azok a bicikli utak, úgyhogy mindenkit propagálok, hogy biciklizzen. Szerintem egy jó dolog. Vettem egy régi 40 éves Peugeot biciklit, aminek tökre örülök, aztán most próbálom használgatni. Egyre több helyre járok biciklivel, aztán majd, nem tudom, lehet veszek majd egyszer egy komolyabbat.
Ámen, én ennek nagyon örülök, egészséges életmód. És ide most bringával jöttél?
Nem, esik az eső.
Ja, hogyha már így egészséges életmód, akkor elmondom, hogy én tegnap éltem első félmaratonján részt vettem, és sikeresen abszolváltuk trióban így a 21 kilométert. 7 kilométert futottam 49 perc alatt.
Nem az űrmajmokkal hozzátenni.
Nem, két kollégámmal, tök jó élmény volt, úgyhogy szerintem én fogok megmenni a futóversenyekre. Úgyhogy mindenkinek ajánlom egyébként, tök jó közösségi élmény, úgyhogy érdemes kipróbálni, és busszal jöttem ide a stúdióba.
Nem futottál ide.
Hát nem. Elég volt a tegnap az a 7 kilométer, meg aztán így a mászkálás.
Viszont gratulálok, ez nagyon szép.
Köszönöm szépen.
Olyat, hogy majd full maratont lefutsz?
Hát full maratont nem, még a fél maratonban se vagyok biztos egyébként, de lehet, hogy duóba, azt mondjuk, hogyha így jegyzenék rá, akkor az jövőre már így menne. Meglátjuk majd igazából. Én úgy vagyok vele, hogy annyira nem feszülök rá, ez így nem annyira megerőltető ez a táv, viszont tényleg így tök jól éreztem magam, és így nem purcantam ki a végére. Úgyhogy jó volt, meg kijöttek szurkolni szüleim, Zsófi, Marciék, úgyhogy ez nagyon sokat adott igazából. Úgyhogy mondtam is egyébként így utána, hogy ez az érem, ez igazából nem teljesen az enyém, hanem így az övék is, mert nélkülük ez így nem sikerült volna, úgyhogy ez egy ilyen közös érem. Tök. De nálam van természetesen, de tietek is.
Az enyém ugyan nem.
Tök jó.
Ez téged illet.
Tök jó. Ami engem illet, ugye, hogy a fiúk is említették meg, hogy azt már a visszatérő hallgatók tudhatják, én visszatértem Erasmusról, Erasmus fél évről Milánóból július végén, azóta elkezdtem melózni, és már itthon kezdődik az egyetem. Nem sokára becsöngetnek. Továbbra is a média design szakot járom a Metropolitan Egyetemen, és azt fogom befejezni, az utolsó előtti fél év elég heavy lesz, sok órám lesz. Úgyhogy erre készülök, meg majd sok jó adásra, amit csinálunk együtt. És örülök neki, hogy végre összeültünk, ennek most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök.
Igen, mert én is vártam, és ha megengedsz egy átkötést, akkor ugye, amikor együtt voltunk Milánóban, akkor ellátogattunk abba a városba, hogy így a Call Me By Your Name-nek több jelenetét is forgatták. Például azt a jelentet, amikor így bringával mennek, és akkor megállnak egy ilyen téren. A biciklik ott is voltak így a filmben, azt így meg lehetett tekinteni. Meg leültünk oda iszogatni, ahol fagyiztak így a filmben. Szerintem itt tök jó volt, meg az egy nagyon szép város.
Krema elég festői. Krema nevű város, hogyha esetleg ott jártok valahol Észak-Olaszországban.
Igen, igen.
Akkor nagyon könnyű ellátogatni oda, általában busszal meg lehet közelíteni ezt a placot. Illetve egyébként a város környékén vannak egyéb forgatási helyszínek, mert ugye azért sem mentek olyan messzire. Szóval például az első világháborús szobor, ami benne van a filmben, az is azt hiszem egy pár várossal van odébb egy buszút, szóval azt is meg lehet nézni. Az egyébként nem Kremában van. Vagy a filmből azt gondolnád, hogy ott van a településen, ahol vannak, de nem.
De adnak térképet, hogy megtekintsd a film jelenet, meg a film helyszíneket, még azokat is, amik nem ott vannak, ami szerintem tök jó volt.
Igen, és azért hoztam ezt fel, mert nekem így a Call Me By Your Name az végülis egy ilyen nyár témájú film, mert ugye nyári szünet alatt játszódik, és én nagyon szeretem is, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül itt a stúdióban.
Abszolút,
egyáltalán.
Fel is írtam magamnak, úgyhogy kösz, hogy elmentem.
Ja, hát...
De hát azért vagyunk.
De igen, nem is véletlenül, hogy elmentünk oda, mert tényleg így azért így, amikor így utazunk, akkor próbáljuk így... összekötni ilyen filmes helyszínek, ez mindig érdekes, és így tök jó volt ez a hangulat, szerintem.
Abszolút, meg abszolút. A sör is oké volt.
Abszolút nyári film, meg egy nagyon jó romantikus film, én legalábbis így a legjobb romantikus filmek között tartom számon, amit én eddig életemben láttam, mert nagyon jól leírja azt, hogy hogyan működik, mi a metodikája egy ilyen fellángoló szerelemnek. Meg egyébként a nyárhoz nagyon jól illik, szóval szerintem a könyvben sem véletlenül a nyári időszak esik ez az ilyen első nagy szerelem, hogy egy kicsit a nagyon lángoló szerelem az pont olyan, mint egy ilyen nyár.
Na de azt mondjátok meg, ha már így felemlítetted, miért pont a nyár? Miért nem a tavasz? Miért nem az ősz? Nekem az a tippem csak, hogy ez ugye, általában ugye ezek a egy nyári szerelem, ez ilyen tinédzseri, meg vakációs dolog, és ugye akkor nincs iskola, és azért
hát meg ugye alapból ugye ez egy behatárolt időszak, amíg így ott vannak, és akkor ugye látszik, hogy ennek van egy eleje, és van egy vége.
Igen.
És teljesen különböző az életük, és nem egy helyen vannak, tehát hogy így elmennek a végén.
De ez annyi sok filmben van különben ez, hogy akkor jaj, vége van, mindenki megy vissza a kerékvágásba, hogy a nyár az egy ilyen szünet tényleg.
Igen, igen, abszolút.
Így van. Hát szerintem ez a nagyon meleg időjárás, ez lehetővé teszi azt, hogy nagyon-nagyon szabadon azt csinálsz el, amit akarsz. Tehát ilyenkor olyan dolgokat lehet csinálni, amit mondjuk a tél nem enged meg, mondjuk nem ülhetsz ki, egyérted.
Igen.
Utcára mondjuk kávézni a haverjaiddal, vagy sörözni, mert nem olyan az időjárás. Tehát, hogy az időjárás meg a körülmények nem próbálnak téged megölni szabályosan,
hát,
mondjuk decemberben.
Ez volt egészen 10 évvel ezelőttig szerintem, vagy nem tudom, 5 évvel ezelőttig, amikor is idén ez a nyár, ez szinte kibír. Én általában nagyon szeretem a 35 fokos nyarat, nekem nincs vele bajom, de ez így állandóan. Ez halálos. Tehát régen a 30 fok az már nagyon melegnek számított, és most már szerintem ott leszünk, hogy most már az új nyár az a tavasz lesz, vagy nem tudom.
Hát
vagy a szeptember vége.
Mediterrán ország lesz az ország. Igen. Például. De ja, valóban nagyon meleg volt. Az
igen, meg még visszakanyarod, hogy ugye a szerelem az egy ilyen nagyon túláradó érzés, meg egy ilyen szívmelengető dolog, ha viszonzott természetesen. És így szerintem így a nyár passzol ez a legjobban, meg ezek az élénk színek, ugye, amik nyáron vannak, például a Call Me By Your Name-ben, szerintem ez egy tök jó példa, hogy ott is ilyen nagyon élénk színekkel dolgoznak.
Igen. Elég jól is néz ki.
Igen,
minden
igen.
Kép kocka emiatt, mert nagyon vibrál. a természeti világ az ilyenkor teljesedik ki. Az oké, hogy tavasszal kezdődik el minden kirügyezni, meg kivirágozni, de a nyár az, amikor már stabilan életük teljében minden zöld, és minden kivirágzott addigra.
Abszolút.
Igen.
Szerintem ez is jól illik a szerelemhez, úgyhogy talán emiatt lehet ez egy jó nyári film. Szólíts a neveden, 2017.
És ha már nyár és szerelemnél tartunk, én hoztam egy olyan filmet, ami nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de ez amúgy egy 4 részes film, de, és ez mind az évszakokra van bontva is. Ez egy francia film, és ugye Eric Rohmer rendezte, az a cím, hogy Nyár meséje. Nem tudom, hogy hallottatok-e már valaha erről, nagyon-nagyon-nagyon ajánlom.
Nem, de nagyon jó hangzik. Te Vivaldi 4 évszak filmben?
Amúgy igen, szerintem ez volt az alapvető hozzáállás, de hogy mindegyik valamilyen szerelmi dologról szól, amennyire én tudom, de csak a nyarat láttam eddig, szóval nem tudom. Ez 96-os film, és látszik is, és ugye egy francia srácról szól, aki elmegy valahova a Riviera fele nyaralni, zenész, amúgy, de amúgy amellett meg hogy hívják, IT-ban dolgozik 96-ban, tehát hogy ezt erősen ki kell emelni, és van egy szerelme, akivel egyébként ilyen csiki-csukiban van, és akkor jön egy lány, aki ott dolgozik, és akkor vele beszélget jókat a szerelemről és a kapcsolatokról. És aztán jönnek lányok, meg mennek, és ennyi az egész film. Tehát, hogy semmi plotja nincs, ami érdemleges lenne, hanem ez is egy ilyen...
Feel good film?
Nem tudom, inkább az, hogy szeretnél te lenni valamelyik karakter, inkább én ezt mondom. Szeretnél te ott lenni, nagyon, nagyon áthozza azt az élményt, amiben valószínűleg a legtöbbünk nem vesz részt, szerintem. Mármint nem azért, mert nem a szerelem miatt, hanem a helyszínek és a szerelmek miatt, mit tudom én, ilyenek, hogy ja, a apámnak van egy jaktja, menjünk már el egy kicsit, így random a film közepén, tehát ilyenek, de én nagyon-nagyon-nagyon erősen ajánlom.
De akkor ezek összefüggenek? Tehát, hogy így megvan egy sorrendje, hogy kell megnézni?
Nem, egyáltalán nem, amennyire én olvastam. Hogy
és melyik a legjobb szerinted?
Nem láttam, mondom, csak ezt az egyet.
Ja, értem.
Pont a nyárit.
Pont a nyárit, igen, és nagyon jó, nagyon, nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki szereti ezeket az ilyen, mert ugye a rendező, Eric Rohmer, ugye az új hullámos francia rendezők között kezdte, de ugye más, tehát nem ez a túlságosan művészkedő, hanem inkább ez az átérzős, most ez nagyon hülye hangzik, de nem arról van szó, hogy akkor ott romantizálva, na jó, ez hülyeség, de romantizálva van, de nem úgy van romantizálva, hogy rohadt idegesítő legyen, mondjuk. Nem mindenkinek jön be szerintem ez az új hullámos francia. Nekem nem is kell túl gondolni, nincsen benne nagy művészi elemek, csak egyszerűen csak magával visz. Robogsz.
Amit én így bedobnék, akkor így ezt kapcsolódom, meg még az előző témához, amit beszéltünk, hogy ugye miért így a nyarat társítják így a szerelmes filmekhez. Van a 500 Days of Summer című film, 500 nap nyárnél fut ugye magyarul, és hogy ugye egyszerűen kicsit bénácska így a magyar cím, mert ugye Summernek hívják így a főszereplő lányt benne. És nekem ez nagy kedvencem egyébként, mert ugye azt mondják is a film elején, hogy ez nem egy szerelmes film, hanem egy film szerelemről, és tényleg ez egy ilyen keserédes történet szerintem, de én így nagyon szeretem, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlanám. Valamikor újra fogom nézni, mert már elég régen láttam, de többször is láttam már.
Ja, én is. De az nem nyáron játszódik végül is.
Én sem emlékszem rá, hogy nyáron játszódik, de nem számít.
Nyáron is.
500 nap.
Hát igen, hogy szóval nyár is beleesik, de hogy igazából persze nem nyáron játszódik, de hogy ugye jó, most nem akarom elszpoilerezni a végét.
Ez több, mint egy év, tehát hogy 500 nap, az ugye több, mint 365
igen.
nap, tehát nem
az másfél év.
Érinti a nyarat, érinti nem csak a nyarat érinti.
Szóval nem akarom a véget elszpoilerezni, de a lényeg, hogy itt a maga a kapcsolat, tehát hogy ez a lány testesíti meg a nyarat, így a szerelem, tehát ahogy így vannak így a ciklusok így az ember életében, ilyen párkapcsolatok, és hogy ez a párkapcsolat hasonlít a legjobban így a nyárhoz, hogy ez a nagyon forró, túláradó, heves, és hogy ugye aztán jön az ősz.
Erre nem is gondoltam.
Hát de a végén amúgy el is hangzik, csak tényleg nem akarom elszpoilerezni a végét, de hogy ugye az ősz is megjelenik aztán így a film végén.
Ó, tényleg, basszus. És hogy így mondod.
Egy remek film 2009-ből. Joseph Gordon-Lewitt játssza a főszerepet, ő a főszereplő, aki belezúg a Zooey Deschanel-be, reménytelenül.
Igen, és egyébként érdekes, mert én valahogy így együtt éreztem így a srácon, még amikor először láttam, aztán amikor így idősebben néztem meg, akkor már láttam így a srácnak is a hibáit.
De az, ahogy az ember korosodik, vagy nem tudom, érzelmileg, vagy bárhogy is nézem, azért meglátja
Persze máshogy lehet az ember dolgokat, de amúgy ezért jó, hogy néha tényleg ilyen jó filmeket újra nézni, mert egészen más dolgot lehet felfedezni benne.
Jól azonosulható egyébként a főszereplő, meg amúgy benne van a Chloe Grace Moretz, de hogy még nagyon fiatalon egy ilyen okos kislányt játszik, aki nagyon jó tanácsokat ad a főszereplőnek.
Tényleg.
A szerelemről is az ilyen visszatérő gag a filmben, hogy ahhoz képest, hogy milyen fiatal, mennyi mindent tud arról, hogy hogy működik egy kapcsolat, vagy hogyan üzemel a szerelem nevű intézmény.
Az lehetne amúgy béna is különben, de itt annyira nem volt zavaró. Igen. Nem szerettem ezt az okos gyerek dolgot.
Tud ez rosszul elsülni? Sült már el rosszul?
Nagyon.
Viszont, hogyha szeretitek a Smith zenekart, akkor mindenképp nézzétek meg ezt a filmet. Meg egyébként a 2000-es éveknek ez az indie felfutása, ez visszaköszön a indie kedvelőknek, tényleg kötelező, romantikus. Úgyhogy nézzétek meg, nagyon jó film. Hogyha már 2000-es évek, akkor van a 2000-es évekből egy másik általam nagyon kedvelt nyári film, ez a Little Miss Sunshine.
Család kicsi kincse.
Fú, de szeretem azt a filmet. Nagyon jó az a film.
Egy középnyugati, ilyen amerikai család elindul egy Volkswagen kis busszal, és azért érdekes ez a film, mert különböző karakter megy át valamilyen karakterváltozáson a sztori legvégéig, és nagyon jó a tanulsága, meg az üzenete ennek a filmnek, így az életre nézve.
És szereplő gárda, az nagyon
benne
erős.
Van a Paul Dano, az Ellen Arkin, Steve Carell, Bryan Cranston és Dean Norris.
Igen.
Is benne van, ugye ők meg ugyanebben a korban, ugye a Breaking Bad.
Pontosan.
Illetve mára már inkább a Breaking Bad-del a legismertebbek, de egyébként ebben a filmben is szerepelnek. És ez egy kis költségvetésű indie filmként kezdte.
Tényleg.
Nem olyan sok pénzből csinálták, ez azért látszik.
Úgyhogy Steve Carell ott már érted, az Office-szal már befutott, a Bryan Cranston már ment a Breaking Bad-be már vagy 2 éve, de már a Malcolm in the Middle volt, már a végén volt. Fú, az azért erős.
Igen.
Indie filmek, fú. Meg
igen.
Paul Dano-ról nem is beszélve.
És hát az egész a napsütötte államhatárokon keresztül ívelő
gyönyörű
autóút közben történik, legalábbis a java, úgyhogy ez egy kiváló nyári film, amivel évszakot lehet zárni.
Egy nagyon-nagyon-nagyon kiváló, de a plotja az meg annyira furcsa, hogyha elmondod valakinek, hogy miről szól, és így mi? Ez még mitől lenne jó?
Az alapszituáció csak annyi, hogy egy gyerek szépségverseny döntőjére akarják elvinni a család legkisebbjét, vagy ennek a következménye az autóút, vagy a túra.
Fú, meg is nézem újra. Jó, hogy hoztad.
Éles váltást fogok most csinálni. És összekötöm még a milánói tripünkkel, hogy elmentünk a Komoly tóhoz is, amikor Milánóban voltunk, Áronnál.
Így volt.
És ott van egy villa Komoly tó partján, és ott forgatták így a Star Wars Episode 2 a klónok támadásának az egyik jelenetét, ahol Anakinnak meg így a Padmének az esküvője van a film végén. Egyébként egy gyönyörű festői hely. És ez így kapcsolódik a témához, hogy ugye májusban jöttek ki régen így a Star Wars filmek, és ugye ezek ilyen nyári blockbusterek voltak, aztán ugye a Disney-re alatt átkerültek decemberre így a premier dátumok, de ugye régen ez mindig egy ilyen nyári nagy esemény volt, hogy kijött az új Star Wars film, és voltunk ott is, és ezt úgy kanyarintanám át, hogy ugye ez a nyári blockbuster, ez egy fogalom.
Abszolút
és
volt.
Ugye ez a Cápa című filmmel kezdődött, Jaws, és ez egy ilyen tipikus nyári film, mert ugye a nyári szezonban játszódik a szigeten, és ezt egyébként pont a hétvégén néztük meg a Barton Dáviddal, meg a Berei Lacival, ami van egy ilyen cápás társasom, és akkor így egybe kötöttük így a társasozással, és egyébként így nyáron ezt így mindig érdemes újra nézni szerintem, mert tök jól hozza egy nyári hangulatot, és szerintem egy kicsit mindig félelmetesebb utána bemenni a vízbe, hogyha megnéztétek ezt a filmet.
Két kommentet fűznék ide. Az egyik, hogy egyébként nem csak itt ezen a helyszínen házasodott meg a filmben Anakin és Padmé, hanem itt töltöttek együtt időt, és csókolóztak először egyébként, szóval amúgy több jelenet sort is leforgattak a filmhez.
Tényleg.
Ezen az egy helyszínen. Az csak ilyen plusz adalék. A másik, hogy köszi, hogy behoztad amúgy a nyári blockbuster film fogalmát, mert egyébként ha úgy keresed a neten, hogy best summer movies ever, vagy ilyesmi, vagy valami listát keresnél, akkor egyébként először az internet ilyen blockbuster listát fog adni.
Igen.
Nyáron megjelent nagy filmekről. Mert hogy egyébként azt érdemes tudni, hogy hagyományosan a nyári időszak az egy nagyon nagy mozis szezon, amikor rengetegen mennek el, vagy mentek el, kérdője.
Hát ez már múlt idő szerintem, moziba, mert az új blockbuster már december. Tehát azok, az
igen, már most már kicsit ilyen uborka szezon a nyár, valahogy igen, nem?
Abszolút
film az. Szempontból
film
is.
Film szempontból tényleg, nagyon.
De azért még mindig szoktak nyára időzíteni nagy költségvetésű animációs, szuperhősös akció.
A Deadpool például filmet. Azt nyára.
Meg egyébként tavaly az Oppenheimer meg a Barbie, azok nyáron jöttek ki.
Így van. Beszéltünk is a két filmről korábban az adás során, úgyhogy figyelmetekbe ajánlom az Oppenheimeres és a Barbie-s adásunkat is. Hallgassátok szeretettel azokat is, csekkoljatok rá. Ott van a többi között.
Nagyon-nagyon egyszerű című film, aminek az a cím, hogy Nyár, ilyen nemes egyszerűséggel.
Szép.
Tetszik.
És, de ez egy orosz film alapvetően. És egy nagyon, én nagyon szeretem egyébként a Réta című film, ez egy ilyen félig meddig musical, félig meddig ilyen biográf, a Viktor Cój és a kis barátjáról szól, aki egyébként Oroszország, vagyis bocsánat, még akkor még a Szovjetunióban egy ilyen eléggé menő és ilyen alternatív zenei hős volt, kicsit olyan, mint a, hát nem is tudom kinek, mint az Ian Curtishez tudnám egyébként csak azért is hasonlítani, mert hogy fiatalon is halt meg, és nagyon nagy volt a hatása a zenei szénára még ott is, annak ellenére, hogy ebből, hogy ez nem evolválódott ott, de hát ezt ugye tudjuk, hogy máshogy működik keleten, mint nyugaton. Nagyon tudom ajánlani, a Kino zenekarnak a frontemberéről beszélünk egyébként, a Kino zenekart én nagyon szeretem, szerintem jó, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy hallgassátok, mert tényleg jó. Tehát nem csak azért jó, mert oroszul énekelnek, hanem azért, mert jó. Nem, egyébként nem vagyok orosz fetisista, vagy ilyesmi, de hogy ezek tényleg jó. És vannak benne feldolgozások, amiket nem értem miért. Mit tudom, a Psycho Killer például. Az,
mondjuk ezt meghallgatnám, és az oroszul átírva?
Nem, sajnos nem. Ez
pont
milyen,
ez az,
nagyon
hogy
menő
angolul
lenne.
Ugyanúgy, egyben
igen,
egy átvéve.
Igen, az, annak a feldolgozása, meg van még valami, de egyébként a kínószámok vannak benne főleg, és az pedig a Zveri nevű zenekar játszotta föl, aki egyébként a GTA 4-ben van benne. Ez véletlenül tudom, tök véletlenül, tényleg.
Az egyik rádióállomáson van, szóval
Vladivostokon.
A Vladivostok állomáson, igen. Sejtettem.
Nagyon tudom ajánlani, színészeket természetesen nem ismerem, de nagyon, nagyon ajánlom nektek, akkor is, hogyha mindennek ellenére, amit az oroszokról gondolnak, gondolok én is, de hogy az orosz kultúra az még mindig szerintem tök jó, még a könnyű zenei életben is jó lehet, úgyhogy ez a film megbizonyította.
Egyébként szerintem mindenképpen ketté kell választani, pont beszélgettem így a közös ismerősünk a Bálinttal erről, ja. hogy ő sem szupportálja egy a Putyin-féle Oroszországot, de egyébként meg Dosztojevszki a kedvenc írója, és hogy ez teljesen különben választva
okay.
Így az orosz kultúra, meg egy Oroszország, mint most nem tudom, egy ilyen állam, aki háborúzik Ukrajnában. Szóval.
Igen.
Abszolút, külön kell választani az elitet attól, hogy egyébként kulturálisan mit hozott össze ez az ország.
Igen, ezt valamiért muszáj volt megjegyeznem egyébként.
Fontos, nem? Egyébként fontos, és köszönöm, hogy kitértél rá, mert ma úgy érzem egyébként, hogy nagyon könnyen összekeverjük a háború miatt. Vagy én azt érzem, igen, hogy nem szólal meg sajnos. Ez az álláspont, hogy egyébként a előállított kulturális értékek ettől függetlenül szépek és jók.
Persze.
És nem abszolút. Érinti a háború ténye.
Főleg visszamenőleg nem, tehát ugye Tarkovszki az nem lesz rosszabb attól, hogy most nem tudom, ez a Putyin van hatalom.
Se jobb, se rosszabb, az ugyanolyan jó marad, amilyen mindig is volt.
Már ő is Párizsba halt meg, de ez se véletlen.
Hát igen.
Én bedobnék még egy filmet, de ezt neked, Marci, neked kell beszélned róla.
Nekem?
Igen, mert tudom, hogy nagyon szereted, én meg csak egyszer láttam, de amúgy talán egy jó film, ez Dude Writing. Mert így az év legmelegebb napján játszódik.
Aztán, ezeket miért nem jutott az eszembe? Durva.
Én fölírtam, én bekészültem vele.
Akkor Áron, akkor tiéd a pálya.
Figyelj, nehogy már csak én beszéljek.
Spike Lee-nek az 1989-es vígjáték drámája. Egy Brooklyn szomszédságban játszódik, ahol már régóta meglapulnak a rassz feszültségek, a fehérek, zárójel olaszok,
inkább,
és ja. A fekete közösség között. És ennek a brutális erőszakig fajulását követi végig a nyár legforróbb napján ez a film, és Spike Lee maga játsza a főszerepet, Mookit, a pizzafutárt,
Mookie.
aki gyalog viszi a pizzát. Legkomolyabb dolog, amit
láttam. Tényleg gyalog viszi, nem is megy autóval, meg biciklivel sem, most, hogy így mondod.
Meg a nice. Rosi Perez táncosnő, hogyha az ő neve mond valamit nektek, ugye ő játssza a Mookie-nak a barátnőjét a filmben.
Azt hiszem volt Oscarra is jelölve különben.
Illetve a Breaking Badből szerintem ismerhetitek a Giancarlo Espositót, ő játssza a Bugging Out nevű karaktert.
Kinek a cipőjére rámegy az a biciklivel az egyetlen fehér, nem olasz ember a filmben.
És ebből aztán ilyen nagy izé van, hogy de miért rép rá a Jordanre, hogy a Jordan az kúra fontos, hogy meg tisztának kell maradnia, és ez a sneaker kultúra így megnyilvánul benne ilyen nagyon korai, nagyon nyers formájában.
Igen.
Ja, és egy dolog, ami most így eszembe jutott, ez csak egy részben kapcsolódik a filmhez, hogy ugye Marci beszéltük, hogy van neked egy ilyen ghetto blaster, nagy ilyen...
JVC, igen.
Igen, és hogy el kell menni megjavítatni, és a Népszínház az utcába javítják, és így vizionáltam magam el, hogy majd így nyáron, nem tudom, és felszínű hát Jordanem, azt így átzsalunk így a Népszínház szóval utcán, szerint... így a ghetto robbantóval.
Én nekem még az nincs lefújva az a
hát
projekt.
Hát ja, csak már nincs nyár, az a baj, most mi legyen.
Hát a ghetto blasterre végigveretjük a Népszíben.
Akkor okay. is így van. Ugye a ghetto blaster az egy ilyen elsülő fegyver, egy Radio Rahim, igen, a Radio Rahim karakter viszi magával mindig. Ő a fekete lélek, gyakorlatilag így egy ilyen megszemélyesült igen. fekete lélek.
Akkor bent van az üzletben, és elemet akar venni, azért ott is elég erősen meg...
igen.
Meg ott akkor ugye koreaiak viszik a boltot. Amúgy ez nagyon fontos megjegyezni szerintem, hogy ez még a 92 előtti film, tehát 89, és ugye 92-ben volt a Rodney King-es ugye nagyon nagy balhé, és ez már mutatta már a Spike Lee azért előtte is, hogy ott azért már éleződtek a kések egy olyan mindenkinek a zsebében.
Egy olyan társadalmi feszültségről szól, ami aztán később a valóságban is megmutatkozott. Igen. És ezért is fontos ez a film.
És itt a keleti parton, az meg ugye a nyugati parton.
Ja, abszolút. Meg a Jordanról annyit, hogy a Spike Lee-re sem nagyon nagy Nike meg Jordan fan.
Ő szerepelt is reklámokban.
Sőt, a bolt, ahol dolgozom, ott árulunk kifejezetten Spike Lee által tervezett Jordan című.
Komolyan.
Ez ez a modellnek a neve.
Ádámtól megkérdezem.
Jól van.
Kis sneaker barátomtól.
Ja. Úgyhogy Spike Lee, do the right thing. Ez a lehető legjobb tanács, amit tudok bárkinek bármikor mondani, hogy
aztán mindenki,
tedd a helyes dolgot.
Aztán mindenki vonja le belőle a tanulságot, ahogy akarja.
Doctor, come on, what? Always do the right thing.
That's it? I got it, I'm gone.
Nekem még egy film maradt így a tarsolyomban, amit mindenképpen meg szeretnék említeni, igazából azt mondom, hogy a végtelenségig sorolhatnánk ilyen nyári filmeket, de van egy, ami szerintem méltatlanul el van hanyagolva, pedig a 2009-es Adventureland, magyarul Kalandpark című film. Ez 1987 nyarán játszódik, és a főszereplő karaktert Jesse Eisenberg játsza, aki egy vidámparkban vállal a nyári munkát, és ott ismerkedik meg így a Kirsten Stewartnak a karakterével, akiben bele is szeret, ez nem spoiler. Felbukkan benne egyébként Ryan Reynolds, és szerintem tök jó a karaktere, bár nem sokat szerepel benne, illetve Martin Starr is benne van, akit a Silicon Valley című sorozatban lehet ismerni, ő a rendszergazda csávó benne, és egyébként szerintem tökre úgy néz ki, mint a King Gizzard and the Lizard Wizardnak az egyik dobosa. Legalábbis a koncertén nagyon reflesseltem erre. És igen, egyébként szerintem nem sokat beszélnek erről a filmről, de szerintem ez egy tök király ilyen coming of age film, és szerintem ilyen okos ez a film, szóval nem egy ilyen nyálasabb ilyen romkom, hanem szerintem, nem tudom, van egy lelke ennek a filmnek. Igazából szerintem én azt tippelném, hogy ez valamilyen szinten ilyen valós eseményeket dolgoz fel, a rendező az Greg Mottola, és ő is írta, és hogyha nekem tippelnem kéne, azt mondanám, hogy vele történt valami hasonló, és hogy ebből inspirálódott.
Szóval nagyon őszinte. Rajzi.
Igen, nagyon őszintének hat nekem. Úgyhogy ezt itt tökre ajánlom, szerintem ez egy nagyon jó film.
Biográf jellegű. Jó, hogyha már a 80-as éveket kétszer is megtopoltuk két filmmel egymás után, akkor szeretnék rátriplázni a Dirty Dancing című 87-es filmmel.
Wow.
Ez egy nagyon-nagyon híres, szintén romantikus film, ami szintén nyáron játszódik. Ugye ebben játszik a Patrick Swayze, nagyon híres szerep, Johnny Castle.
Johnny Castle.
És a Jennifer Grey baby. Baby Houseman, a Houseman család ugye elmegy nyaralni egy ilyen resortba, Catskills Resort, ez a neve, kikerestem.
Na taka, Catskills Resort.
És itt ugye ilyen folyamatosan ilyen táncórákat tartanak a resortban pihenőknek, és akkor itt szeret bele ez a tinédzser lánya a tánctanárba, aki a Patrick Swayze, legendásan nyálasan, kérdőjel, szexi módon. Szóval ezt a filmet ajánlom, mert ez nagyon-nagyon klasszis, ilyen tényleg ilyen Hollywood hallmark kicsit már.
Tehát, szerinted a soundtrack-i az híresebb, mint maga a film, vagy ez egy ilyen egyenrangú?
Nem, és szerintem legalább annyira ismert, sőt, ma már szerintem az a dal, betét dal, ami
80-as évek amúgy.
80-as évek, és nagyon sokszor tér vissza a rádióban, szerintem az emelt egyébként a filmnek a hírnevét hosszú távon.
Abszolút, abszolút.
És szerintem utólag azért is tekintünk vissza a filmre úgy, ahogy, mert a dal is így életben maradt így örökzöldként, tehát szerintem kéz a kézbe járnak.
De hogy titeket nem zavar az? Én mondjuk tudom, hogy Tomit igen, általánosan, de tudom, azt is tudom, melyik film kapcsán. Amúgy az is nyári film relatíve, hogy van egy film, ami az 50-es években játszódik, és akkor a végén meg táncolnak egy full 80-as évek, de hogy még minden tekintetben 80-as évekbeli dalra. Ez olyan, mint amikor a, nem tudom, a Baz Luhrmann talán, aki ezt csinál, nem a Gatsby-be volt ez talán, hogy amikor ilyen modern zenékre nyomatnak valamit.
De az Elvis-be volt ilyen, nem?
Igen. Dehogy nem, tényleg volt ilyen, és ezt kifogásoltam is, hogy az egész Elvis film alatt ilyen trap alapok meg modern,
ja, tényleg,
túlproducerelt alapokkal kísérik az egyébként önmagában is helytálló Elvis zenét.
Abszolút.
Nem is értem.
Nem is értettem, hogy ez erre miért volt szükség, mert hogy szerintem, ha valamit nem kell kiegészíteni, meg újra feldolgozni, ez pont ez, főleg egy ilyen
biográfiában.
Tehát egy biográf filmben
abszurd
trap alapot hallok az Elvis alatt. Hát azt hittem, hogy fölállok, pedig a nappalimba ültek, nem a moziban.
De hogy érted? De, ja. De akkor titeket is ugyanúgy zavar ez, hogy akkor...
Nem, abszolút.
Mert ráadásul itt arra is táncolnak, tehát nem az van, hogy akkor azon kívül, mert még a tűzszekerekben én még elnézem. Tudom, hogy ez téged idegesített.
Nem zavar, egyébként pont most akarom újra nézni, amúgy. Egy futás miatt, hogy megjött a kedvem, hogy futós filmeket nézni.
Meg egyébként akkor a Bridgertont nem ajánlom a figyelmetekbe, ezt a sorozatot, amit most nagyon promóztak Netflix, mert hogy ott ugyan ez történik, hogy ott egy csomó modern vagy ismert szám kerül ilyen...
De az más, mert az nem veszi magát komolyan.
A Bridgerton?
Vagy igen? Nem tudom, mert nem néztem.
Én is valahogy úgy vettem, hogy az nem veszi magát komolyan, nem? Aha, tehát hogy történelmileg egyáltalán nem hiteles.
De szóval még ha nem is veszi komolyan, akkor sem
lehet
elnézhető dolog? Vagy idegesítő dolog? Vagy hogy
nem tudom. Magyar filmben is van ilyen egyébként. Ilyen volt a lovas film, melyik? A
Kincsem.
Kincsem. Ott is volt ilyen a...
Annyira rég lett.
Hát az, valami, az a Fluor, vagy
Fluor lehet, volt, vagy igen. Van, az, igen.
Az meg tényleg.
Ja.
Yeah.
Nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogyha ilyen nagy költségvetésre forgatunk egy magyar filmet, az jó lenne, ha komolyan venni magát, az az egyik. Az a másik, hogy egyébként talán, hogyha egy film nem veszi magát komolyan, akkor megengedőbb vagyok ilyen téren én is.
Igen, a Django-nál én tökre megengedő voltam, bár hol komoly az a film,
ja, ne, sehol. Is.
Nem is kell, hogy az legyen.
Kicsit az embereknél is így működik. Találkozol egy emberrel, aki látod, hogy nem veszik komolyan magát, akkor ő vele is megengedő vagy, nem?
Hát Marci.
Akkor szeretném rádobni még a Dazed and Confused című 93-as vígjátékot. Olyan filmről nem is volt szó egyébként, ahol iskolások mennek el vakációra.
Az nyári? Amúgy az a Dazed and Confused. Én nem tudtam eldönteni, azért nem ismertem rakni is.
Az nyári.
Nyári, abszolút. Texasi gimisek a gimi utolsó napján semmi produktívat nem csinálnak. De egy nagyon jó merülés a 70-es években, a csajozásba, a fűbe, a kornak az egyébként csúcs rockzenéjébe.
Nagyon jó amúgy az a film szerintem, én nagyon szeretem, nagyon jó visszaadja azt, hogy nekem volt részem.
Abszolút, a Matthew McConaughey ebben egy elég híreset alakít.
Igen.
De egy ilyen taplót játszik egyébként, ez pont megy neki.
Igen.
De mindig ő mondja a filmben, hogy all right. És így mindent ilyen túlzó maga biztosan csinál.
Igen.
De hogy egyébként meg csak egy ilyen csávó, tudod, aki még mindig visszajár a gimis csajokat nézegetni.
Hát igen.
Meg rég nem ott kéne tartania abban az életszakaszban, ahol van. De nagyon vicces egyébként az ő karaktere külön.
Most erre jut eszembe, most, hogy a Licorice Pizza az nyári film, nem, ebbe se voltam biztos.
Los Angelesben mi nyár?
Tehát, ja, igaz.
A karácsonyi adásnál beszéltünk róla, hogy a karácsonyi film, ami Los Angelesben játszódik, nincs hó benne is. Hogy
igen, én úgy emlékszem egyébként, hogy a Licorice Pizza, hogy ott így vannak ilyen iskolai jelenetek, hogy iskolában vannak.
Tényleg ott a fotó, ott találkoznak eleve.
Igen, meg hogy elmegy valami ez a castingre, hogy az iskola helyett, vagy valami ilyesmi, szóval szerintem az iskolai időben játszik, és jó. Talán nem.
Bár Marci és Tomi most nem egészen emlékeznek rá, hogy mi is történik a Licorice Pizzában mélységeiben, viszont megbeszélték már egymás között a Licorice Pizza című adásban, amit nyugodtan nézzetek vissza az archívból, és akkor többet tudtok meg erről a filmről.
Viszont nekem beugrott egy film, amit mindenképpen meg akarom említeni, mert nagyon nagy kedvencem, és azért én két évente legalább újra szoktam nézni, meg régen nagyon sokszor ment az HBO-n, rengetegszer láttam, és ez a 2005-ös Decktown urai, Lords of Decktown.
Basszus,
ami ugye Venice Beach-en játszódik, és ugye alapból az ilyen modern gördeszkázás, ez ugye úgy fejlődött ki, ez a filmben is kiderül, hogy nagyon nagy szárazság volt Los Angelesben, és le voltak engedve az úszómedencék, és az ilyen gazdagok így leléptek otthonról, és akkor így belógtak az ilyen Venice Beach-i arcok így a leengedett pool-lokba, ugye deszkázni, és ez a pool gördeszkázás igazából, ez így onnan eredeztethető meg maga a modern gördeszkázás.
Abszolút.
Így van. És ez zseni az a film egyébként, úgyhogy hogyha egyszer csináljunk egy űrmajmos ilyen filmklubot, akkor szeretném ezt egyébként így
ezt a műsorra.
Én ezt támogatom.
Ez vissza fog még térni köztünk ez a téma, a film is, meg a filmklub is. Egyébként meg, ja, a vesemedence, a vese alakú medencék, amik egyébként utána néztem, mert egy időben ez nagyon-nagyon érdekelt, emiatt a mozifilm miatt is, meg a Lords of Decktown, nem, bocsánat, mi volt a dokumentumfilmnek a címe?
Ami Decktown and Z-Boys.
A Decktown and Z-Boys című dokumentumfilm miatt is, ami igazából, tehát a, hogy mondjam, a mozifilm az a dokumentumfilmen alapul, és talán jobban is érteni egy kicsit a mozifilmnek a tartalmát, hogyha megnézitek előtte a dokumentumfilmet, de a dokumentumfilm az viszont nagyon-nagyon jól elmagyarázza egyébként ennek a sportnak a kifejlődését, úgyhogy azt még ide így mellé még így ajándéknak, vagy nem is.
Szerintem mind a kettő zseniális.
Fűszernek mind a kettő egyébként nagyon jó Fűszer. Film, bárki bármit mondjon. Az egyik egy nagyon jó dokumentumfilm, a másik meg egy nagyon-nagyon jó nyári film, és mind a kettő egy nagyon jó gördeszkás film.
Abszolút.
Úgyhogy támogatom. Plusz egy, ahogy ebben a műsorban olyan sokszor elhangzott már.
Ajánlom még egy filmet, ez pedig a Goonies, amit én most láttam először
nagyon
egyébként.
Durva. Hogy tudtad ezt kihagyni?
Igen, hogy igazából az volt, hogy nem voltam Kismarason egy a Barton Dávidnál, és kivittük a projektort, és így a háznak a falára vetítettünk, és így néztük meg nyáron így a Goonies-t. Egy
házi
ilyen,
kertmozi?
Igen, házi kertmozi nyáron. Kiültünk, üdítő, chips, Goonies, és nekem nagyon-nagyon tetszett, és tökre sajnálom, hogy nem néztem meg eddig.
Szerintem az adás legnyáribb dolgát magyaráztad, és mondtad el most az adat.
Ja, amúgy.
Szerintem ennél nyáribb dolgot szerintem nem csinált senki a nyáron.
És egyébként pont ma olvastam, egyébként a Goonies az 85-ös, és pont ma olvastam, hogy elvileg fognak csinálni neki folytatást, nem tudom, hogy mennyi
minek?
Az igazság alapja ennek.
Tőled tudom.
Nem indokolt. Úgy érzem.
Nem, és vissza akarják régi kezdtet hozni, de hát nagyon öregek, szóval.
Hát figyelj, már egy Oscar díjas az egyik őjük.
Végül is igen. Aki ugye a picúrt játszotta.
Istenem.
Az Indiana Jones.
Mondjuk azt megnézném, részében. Ahogy visszahozzák a Corey Feldman-t. Fú.
Ez egy elég vidám családi film, amit úgy tényleg bátran meg lehet nézni anyával, apával, húgival.
Igen, az egy tök kedves film.
Igen, igen, abszolút.
Eleg. Még Bodri kutya is befér a nappali elé a szőnyegre. Simán.
Úgyhogy egyébként nekem ez volt az egyik legjobb ilyen nyári filmes élményem, mert engem még így nem láttam, és szerintem itt tökéletes volt így az időzítés, hogy megnézzem. De jobb lett volna 20 évvel korábban, de most is jó, vagy sosem késő.
Királyság. Nekem van még ide egy olyan filmem, ami olyan filmélmény, amit egyébként hárman együtt éltünk át moziteremben, és ez az After Sun című film. Volt egyszer egy nyár, ez a magyar címe.
Féltem felírni.
22-ben jött ki. Coming of Age felnővés történet.
Hát egy nagyon erős felnővés
így
történet.
Van, így van. Hát egy felnőtt,
kemény film.
Egy felnőtt nő visszanézi a apukájával fölvett ilyen gyerekkori nyaralásról, ilyen régi szalagokon, hogy történt az a nyaralás, és utólag figyeli meg a saját apjának a mentális betegségeit, illetve a depresszióját. Így, hát már egy időben távolról, de szívben egész közelről, és ez egy nagyon-nagyon mély, nem csak felnövés történet, hanem a a szülőiségről, meg a szülő-gyerek kapcsolatokról egy nagyon-nagyon jó ízzel elkészített film, és a Charlotte Wells-nek a nevét akarom megemlíteni, aki a rendezőnő, illetve a két főszereplő, ez egy erősen színészfilm, ők nagyon viszik a prímet. Ugye egy skót apuka is az ő skót lánya, a Paul Mescal játssza az apukát, és a Frankie Corio játssza a kislányt.
És Törökországban játszódik, ami bizony, megint bizony. Csak egy érdekes.
Hát igen, ugye Nagy-Britanniából elég tipikus, hogy leléptek az ilyen olcsóbb mediterrán helyekre, mint Görögország, Törökország. Igen, ez igen. Igazából a mai napig így van, hogy szeretnek oda elmenni, meg Dél-Spanyolországba. Tehát britek, mindenki, aki brit, az szeret így lejárni nyaranta. Még van olyan Blur szám is, ahol énekelnek erről. Girls and Boys, az azt hiszem, hogy ott van a szövegben van egy utalás. Nem ebben van a filmnek a lényege.
Minden esetre nem lesz tőle jó kedved, hogyha megnézed, attól függetlenül, hogy nyári film, szerintem.
Nagyon sok boldogság, és ezzel keserű. Azonos mennyiségű, nagyon sok szomorúság is van ebben a filmben, de pont ettől életszerű, hogy ezt a kettőt együtt kapod. Ez mindig egy nagyon eredeti élmény, úgyhogy ajánlom ezt is, After Sun.
Bedobom azt a filmet, ami nekem így nyáron a legjobban tetszett, meg igazából egész évben eddig két filmes élmény van, ami nagyon meghatározó volt nekem, az egyik az a Dűnének a második része, a másik az pedig a Polgárháború című film, nem a Marvel, természetesen. Ugye Civil War, az az angol címe.
Az A24-es filmre.
A24-es, igen, és az így az ilyen setupja így a filmnek, hogy Amerikában polgárháború tör ki bizonyos államok között, és ilyen haditudósítókat követ nyomon a film, fotósokat meg egy riportert, és az Egyesült Államok elnökével akarnak riportot csinálni, de már kb. Ilyen ostromgyűrűben van így Washington, és akkor oda akarnak érni még mielőtt így lerohanják, és felkoncolják az elnököt. És szerintem tényleg zseniális ez a film, hogy ilyen csontig hatoló, hogy annyira jó így a rendezése, hogy egyszerűen olyanok a jelentek, mint hogyha itt tényleg ott lennél, hogy én nem tudom, hogy mikor éltem át ilyet legutoljára, hogy nekem tényleg egy ilyen nagyon meghatározó film, hogy az elmúlt 10 évben szerintem lehet, hogy ilyen top listára fel tudnám tenni.
Mondjuk rosszat nem hallottam még erről a filmről, de még a legkevésbé
se. Meg elég jól fölnagyítja azt a politikai értelembe vett polgárháborút, amiben egyébként nem csak az USA van benne, hanem nagyon sok ország ezen a világon, hogy az országon belül kettő vagy több oldal egymással szemben áll, és annyira heves az eltérés, a nézeteltérés, hogy hát hogyha éppen nem is okoz egy ilyen polgárháborút, szerencsére ez nem olyan sok helyen történik meg, de sajnos néhányban igen.
Hát a hideg polgárháború azért az megvan.
Hát igen, igazából, tehát pontosan. Az USA-nak a jelenlegi helyzete az egyébként jó nyilván azért jó pellépéssel visszább van ettől a helyzettől, de azért valahogy így lehet érezni, tehát így az aktualitását.
Igen. A feeling benne van.
Egyébként a rendezőt érdemes megemlíteni, Alex Garland, és az Ex Machinát is ő rendezte, ami szerintem szintén zseniális, ezt idén néztem újra, illetve az Expedíció, az Annihilation című filmet is ő csinálta. Nekem az mondjuk nem tetszett annyira, de tudom, hogy sokan szeretik.
Szeretnék mondani egy olyan nyári filmet, amit ponnyáról láttam, és ez egy kellemes filmélmény volt. Egy tök egyszerű animációs filmről van szó. Pixar animációs film, ez a Luca című 2021-es film. És annak apropóján néztem meg, hogy hát most elég sok időt töltöttem így Észak-Olaszországban. Hát ez is ott játszódik, egy ilyen festői tengerparti városban. Annyi igazából a felállás, hogy vannak ilyen hal lények, ilyen hal emberek vannak a filmben. Nem szabadna nekik kimenni egyébként a szárazföldre, de ha kimennek, akkor emberré alakulnak át, viszont hogyha vízcseppet kapnak, akkor mint a H2O sorozatban,
igen,
visszaváltoznak ezért az ilyen vízi lényé, viszont az emberek azok üldözik ezeket a vízi lényeket, úgyhogy ezért nem kicsit kockázatos megtenni ezt a lépést, és két fiatal srácnak a barátságán keresztül dolgozza fel ezt, hogy hogyan lépnek ki az igazi való világba a vízből, hogyan jutnak el odáig, hogy elfogadtatják magukat. És amikor ezt megnéztem, akkor azt mondtam a barátnőmnek, hogy szerintem ez egy nagyon erős meleg tematika, vagy hogy szerintem erre tesz utalást, hogy ilyen LGBT filmnek is elmehetne. És az volt a válasz, hogy szerintem te túl sok művészfilmet láttál. És én ezen jót nevettem, hogy hát igen, valószínűleg igazad van, aztán rágugliztam, és nem én voltam az egyetlen, aki ezt így érezte. Nagyon sok cikk,
szándékos.
Nagyon sok cikk, meg fórumbejegyzés van erről, hogy ez áthallásos. Mindenki döntse el maga, végső soron ez egy gyerekfilm, én nem gondolom egyébként, hogy beleerőltették volna, a rendező szerint egyébként nem volt szándékos, hogy ez így legyen, de elég jól alliterál a meleg önfelvállalásra. Ja, az LGBT témára.
Szerintem ezt 10 év múlva megvizsgálod, akkor tudod majd megmondani igazán, hogy
igen, igen. Erre. Már csak az áthallás miatt ajánlom a felnőtt filmeket, hogy felnőttes filmeket kedvelő hallgatóknak, akik meg szívesen lennének egy ilyen könnyed gyerekfilmélményre, azok is nézzék meg, mert full elmegy egy olyannak. És szép, szép animáció. Egyébként meg másfél óra, tök könnyed, semmi hosszú.
Én meg bepótoltam nem régen az Iron Claw című filmet.
Hú, azt nagyon én
helyes.
Is.
Nagyon helyes.
Én is.
Azt én is nyáron láttam egyébként.
Ja, igen?
Előtte
hát akkor ez egy... akkor ez egy nyári film mostantól.
Nekünk igen.
Nekünk igen. Emlékszem, én írtam neked, vagy nektek, hogy fönn van torrenten.
Ja, igen, és tényleg.
Akkor már meg is néztem, amikor felrakták.
Fú, nekem a vége is tetszett. Attól függetlenül, hogy ti mit mondtok, most ezt muszáj kiemelnem, mert az azért elég sarkalatos szerintem a filmben, hogy ez valakinek vagy kurva nyálas lesz, valakinek meg nem azt, hogy megható, de hogy azért így átjön a dolog. Nekem inkább, én utálom ezeket a nyálas amerikai szarokat, amit ez is egy kicsit arra hajazod, de nekem a végével például nem volt semmi bajom, szerintem ez tök aranyos volt. Annak a tükrében, ami addig történt a filmben, mert hogy ott azért nem történnek boldog dolgok. Ugye Zac Efron a főszereplő, ami megint csak egy érdekes, ha most 10 évvel ezelőtt mondtam volna, ezt nem hinném el, hogy ő ilyen szerepeket kap, mint az. Ez egy A24-es film, és egy pankrátor családról szól, vagy dinasztiáról.
Dinasztia,
inkább dinasztiáról szól, akik egyébként ők létező emberek volt. Létező emberek. És ugye ez négy, vagyis hát öt, de amúgy négy fiú testvérről szól. Márja? Igen. Fiú testvérről szól, akik, de hát az apjuk is ugye, mint pankrátor, ők ugye pusolja őket, tehát hogy így belekényszeríti abba, hogy akkor az ő helyükbe lépjen, és ők is pankrátorok legyenek. És ezt meséli el, és gondolhatjátok, hogy mennyire jól fut ki az egész mindenkinek az életébe az, amikor a szülői nyomás kihatása van az egész életedre, vagy halálodra adott esetben. Nagyon ajánlom mindenkinek, nem egy boldog film szintén, de szerintem ez az egyik legjobb film, amit láttam.
Nagyon keserű.
Keserédes.
Nagyon keserű.
Egyébként
én nem mondanám keserédesnek sem.
Én az édes nem látom benne.
Van benne valami szép egyébként a családi létről egyébként. Annak ellenére, hogy milyen a családi lét a film során, annak ellenére én azt érzem, hogy a konklúzió az valami nagyon szép dolog a családi.
Abszolút.
Igazából.
Ti utáltatok, ugye, amiatt abban
volt egy jelenet benne, amire szerintem te utaltál. Nekem az nem tetszett, de azt számítva nagyon. És van egy, hát ezt nem mondom el, mert ez is spoiler lenne, de az a lényeg, hogy nekem ugye nincs testvérem, és amikor megnéztem ezt a filmet, akkor itt teljesen így valahogy így elgondolkodtam rajta, ami nincs sose, hogy igazából én úgy fogom lejárni az életem, hogy sose tapasztalom meg, hogy milyen az, hogyha az embernek van testvére.
Bizony.
És ez kicsit elszomorított egyébként.
Ami ez fordítva is igaz, ha mondjuk egy büdös nagy geci a tesód.
Hát mégis csak a testvéred.
Ja, de hogyha egy rohadék. Van ilyen. Nem az enyém nem az. Még az én tesóm, én nagyon szeretem. Aranyos. Én bírom.
Most mondtam egy tök mély dolgot, de meg elütötted, nem tudom, egy ilyen...
Én csak azt mondom, hogy ne bánkódjál, mert lehetne ennek az inverze is. Igazából én ezt akartam ezzel mondani, nem belédütni.
De az meg tényszerűen igaz, hogy a testvéri kapcsolat az életed során az olyan, amit vagy adott és kapod,
így
vagy
van.
Adott és nem kapod.
Pontosan.
Ja.
És ez vagy ad, vagy elvesz, mind a két esetben.
Pláne, ha többen vagytok.
Pláne.
Mint a filmben.
És hogy egy kicsit informatívabb legyek, az egyébként az USA-ban nagyon ismert és legendás Von Erich családról szól, ahonnan már csak a Kevin Von Erich él ma. Szóval egyébként ez tényleg létezett, ez full valóságon alapul. Úgyhogy igazából apró dramaturg egy-két történt változtatás.
Főleg
az időrenden, akkor ti is utána olvasod.
Igen. Szóval egy nagyon-nagyon picit lemarad a valóságtól, de egyébként filmként meg nagyon jól tálalja a sztorit.
Szerintem amúgy ez tipik az a film, amit így, hogyha megnézel, igen, felcsapod a Wikipédiát utána.
Akkor ezek szerint mindannyian felcsaptuk a Wikipédiát utána.
Persze.
Igen.
Kihagyhatatlan. De hát ez is azt mutatja, hogy mennyire király. Úgyhogy nézzétek meg. Vaskarom, The Iron Claw, Jeremy Allen White, Zac Efron, meg a királyság.
Én még három filmet gyorsan megemlítenék. Megnéztem a Mad Max-nak ugye így a spin-offját, a Furiosa-t, az Anya Taylor-Joy-a. Nem volt olyan jó, mint a Fury Road, de tetszett, meg nagyon bírom az Anya Taylor-Joy-t, meg volt ilyen gyorsítás benne, mint a régi Mad Max-ben, és aztán poém volt. Akkor megnéztem a kétszer a Bike Riders, ez a Motorosok című film, a Tom Hardy-val, meg a Jodie Comer-rel. Szerintem ez egy tök jó ilyen korrajz, meg így bemutatja ezt a motoros szubkultúrát, úgyhogy így ajánlom.
Melyik évtizedben játszódik?
60-as évek végén, hogyha jól emlékszem.
Hát az úgy stimmel,
igen. Legendás éra, igen.
Igen, és lett is egy motoros Jackim, utána nem tudtunk Milánóba levadászni, azt Vintage-ről levadásztam végül is, egy a Scotch Perfecto, illetve közösen megnéztük a Deadpool és Wolverine-t, ami talán így a legnagyobb blockbuster volt így az idei nyáron.
Ja.
Én kétszer is láttam egyébként, poén, de egyébként szerintem a Deadpool 2 az jobb volt amúgy.
Rohadtul untam a felétől, pedig értettem mindent, meg értettem, mire akar kifutni, de...
Én még egyszer sem láttam ezt a filmet, pedig én az első kettőt ezt így premier előtt láttam egyébként moziban, tehát hogy azokra nagyon rápörögtem, de azt is hozzáteszem, hogy inkább egy olyan életkorban értek utol, amikor jobban érdekeltek ezek a filmek.
Igen.
Függetlenül attól egyébként, hogy nem annyira az én korosztályomnak szólt ez akkor. Az első különösen nem, de a második sem.
Egyik sem.
És én akkor még nem voltam.
Nem, talán nem.
Nem voltam tényleg így felnőtt. Talán a másodiknál már 18 plusz voltam. Nem is tudom, hogy volt ez. De a lényeg az, hogy most a harmadiknál nem éreztem ugyanezt a készítést, mint az első kettőnél.
Jó, mondjuk a 18 pluszos, ez a fajta 18 pluszos, ez olyan, hogy akkor a 15-6 évesek élvezik, 14-től 16-ig
hát,
élvezik a legjobban.
Szerintem most az új rész, az pont ezért nem igaz, mert nagyon sok arra ilyen kikacsintás van, az ilyen régi Foxos, nem tudom, X-Men filmekre, meg régi MCU előtti Marvel világban játszó filmekre, tehát ez tényleg az ilyen 30 pluszos korosztály célhoz, akik így gyerekként láttak régen ezeket a filmeket. Tehát ilyen nosztalgia, nagyon sok a nosztalgia faktor.
Lehet, hogy fura lesz nekem egy kicsit. Vagy inkább élni fogom pont emiatt, mert amúgy szeretem, amikor ilyen niche nördölés van.
Egyébként
van
a benne. Kámelók azok zseniálisak benne szerintem, jó. Nagyon sok jó van. A poénok azok nekem nagyon erőltetettek sokszor.
Nekem még néha a kemiók is, hogy őszinte legyen.
A történetvezetés az meg túl Disney szerintem.
Mm-mm. Hát valószínűleg mozi egyet már nem fogok rá váltani, hanem inkább megvárom, amíg torrentre felkerül, és akkor majd
TK-ba.
Ott van.
Ja.
A TK-ba. Vagy a torrentbe.
Még egy dolog, hogy meg pont nyár végén megnéztük az Alien Romulus-t, ugye ez így az Alien univerzum.
Ja, az tényleg az volt
az Alien új film
darabja. Az eleje az nagyon jó volt szerintem, mert így bemutatja, hogy milyen az élet így a gyarmatokon, ami ugye nem látszott így az előző Alien filmekben, aztán utána egy idő után átmegy szerintem egy ilyen nagyon közepes ilyen Alienbe. Nekem nem volt se nem túl ijesztő, se nem túl véres. A vége azt szerintem inkább nevetséges volt, úgyhogy nekem úgy összességében nem tetszett.
Az első 20 perc kurva jó volt, a többi meg olyan volt, mint egy fan film, ami engem az rohadtul nem értek.
Volt már ilyen Alien, aminek csak az első 20 perce volt élvezetes. Ja, de akkor ezek szerint nem kerül be a top 5 Alien filmekbe.
De, nem.
De, mert a többi annyira rossz, hogy ez benne majd
egyébként tényleg. Nekem
már azért van 5 jobb.
Szerintem az Alien 1, az Alien 1 az jobb.
Nem láttam, de majdnem biztos vagyok benne, hogy van 5, ami jobb ennél.
Alien 1, 2, 3 az jobb, a 4 az nem. A Prometheus szerintem jobb.
Fúj.
A Prometheus az egyik legjobb epizód.
Mi? Az jó volt.
Az tök yes, jó.
Hát még az ötben nem nehéz szeretni bekerülni, mert hogy a Covenant az meg nem jó. Tehát hogy ötödikként lehet, hogy fel tudsz férni.
Ez majd kell egy vitaműsor erről. Hogy lehet a Prometheus szeretni? Nem értem.
Azért, mert csak egyszer láttad moziba, és hogyha többször újra nézsz az ember egyébként már így jobb.
Én nem moziba láttam azt.
Nem?
Nem.
Nem velünk láttam moziba?
Egyébként az Alien Predator témát feldolgozhatnánk egy adásban, ha gondoljátok.
Lehetne.
Én végig is néztem Tomival nagyon-nagyon sokat az irodában.
A három az pont
a legtöbbet így láttam egyébként.
A három az pont reprezentálta azt, ahogy reagáltál akkor, hogy elaludtál rajta, mert egyébként tök jó.
Ez nem egy rossz film egyébként.
Nem is jó.
Jó, hát a rendezői változatot néztük, az nagyon hosszú.
Én a háromnál leestem azért. De nekem az első kettő volt a legimpresszívebb.
Igen, mert az a kettő
az
van
a kettő is simán. Na de mindegy, akkor lehet, hogy tegyük félre ezt a Gyilliánes adásra.
Igen, egy dolgot szeretném még a film kapcsán megemlíteni, hogy szerintem az egyik legjobb pont az a Kaley Spaney karaktere volt, illetve maga a színésznő, őt így nagyon kedvelem. És a Priscilla című filmben ő játszott a Priscillát, illetve a Civil War-ban, amit ugye már említettem az adásban, ott is ő volt az egyik női főszereplő Kirsten Dunst mellett, és szerintem nagyon fényes ő áll előtte, úgyhogy nagyon várom így a
remélem, hogy az androidot játszó színész előtt is, mert kurva, szerintem ő volt a top tier
yes, volt,
a filmben.
Hát, csapjunk bele az őszbe.
Csapjunk bele az őszbe, senkiben nincs már egy nyár sem. Ami meg volt, azt meg elmondtuk nektek, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek, akár azért, mert a jövőbe pont nyári filmet kerestek, akkor nagyon jókat ajánlottunk ebben az adásban, szerintem egyébként meg egy nagyon jó szezon búcsúztató is ez, úgyhogy az Űrmajmok megkezdi az új évadot, így az ősszel. Aha. Kezdődnek is az évadok egyébként, most is a soriknál.
Hát meg elindult a Premier League-nek az új idénye is, úgyhogy hajra Arsenal, ugye? Forza, mindenki forza. Egyetért, remélem.
Többen vannak a BKV járműveken, elkezdődött a suli.
Így van, és a telefon meg elvették a kölyköktől. Úgyhogy
itt is.
Gyönyörű szép őszi levelekkel, frissítő esőkkel és kánikula utáni lehűléssel kívánunk nektek nagyon kellemes őszt. És találkozunk a következő adásban. Addig is pedig köszönjük, hogy meghallgattad az adást. Ha tetszett, akkor értékeljétek 5 csillaggal Spotify-on, Apple Podcastokon. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és legyetek bőkezőek a lájkokkal minden a szociális média felületünkön, ami igazából csak az Instagram felületünk, mert tulajdonképpen csak az aktív, úgyhogy nem mondom el, hogy hol máshol vagyunk aktívak, mert sehol, Instagramon kövessetek minket, és támogassátok a Macsú Rádiót, ugyanis ebből vettük meg a Király stúdió felszerelést, amit ti most nem láttok, de talán majd kiposztolom, és zsírúj, és az adó 1%-okból jött be többek közt. Úgyhogy nagyon köszönjük azoknak, akik adakoztak.
Köszönjük.
Köszi.
Köszönjük nektek. Sziasztok.
Sziasztok.
Csúcsú.